Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a műsorvezető szerkesztőt Nagy Károlyt hallják, a reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Beszélünk majd arról, hogy vajon Oroszország menne tovább, mint Ukrajna. Megnézzük majd nem csak gazdaságpolitikai, katonai, hanem egyáltalán realitás szempontjából is ezt. Aztán beszélünk majd arról, hogy egyre többen kötnek házassági vagy éppen élettársi vagyonjogi szerződést. Elmagyarázzuk majd, hogy ez miért nem a bizalmatlanság, sokkal inkább a racionalitás jele.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Oroszország most már Litvániát is fenyegeti. A balti ország a közelmúltban leállította a vasúti és közúti szállítást az Oroszországhoz tartozó kaliningrádi exklávéba. Az indok az, hogy a termékek 40-50%-a uniós szankció alá esik. Válaszol, az oroszok bekérették a moszkvai litván diplomácia vezetőjét, és közölték azt, hogy ha az Európai Unió nem lép közbe a helyzet rendezésére, Oroszország saját jogán fog intézkedni. Katonai megtorlást helyeztek kilátásba. Bendarzsevszki Antonnal, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának ökonomusz szakmai igazgatójával Lakatos László beszélgetett.
Hát egy komoly fenyegetés hangzott el Oroszország részéről Litvánia felé, amiért a balti ország leállította a szállításokat Kaliningrádba. Ugye ez egy exklávé, tehát ez egy nagyon izgalmas terület, mert tulajdonképpen Oroszország beékelődött a NATO-ba, mondhatjuk ilyen egyszerűen, vagy hát így történelmileg így alakult.
Arról van szó, hogy Litvánia felfüggesztette a vasútvonalon történő szállítástól náruk esetében, amelyek EU-s szankciók alá esnek. Ezek elsősorban egyébként technológiai termékek, de van köztük egyébként fogyasztási cikk, tehát minden, ami egy bizonyos összeghatár felett, mondjuk televíziókészülék, tehát ilyen dolgokra is lehet gondolni, autók bizonyos összeg felett, tehát azok az áruk, amelyek egyébként Oroszország irányába be vannak tiltva az EU-s szankciók által, azok most tranzitforgalomként sem mehetnek át Litvánia területén keresztül, és azt is tudni kell, hogy Kaliningrádnak két szárazföldi határa van, ugye Lengyelországgal és Litvániával, de a vasúti összeköttetés az Litvánián keresztül valósul meg. Tehát Lengyelországon keresztül sokkal nehezebb oda juttatni az árukat, tehát nyilván ez a fajta korlátozás az erősen érinti őket, nem beszélve arról, amiről egyébként a hírek lehet, hogy kevésbé beszélnek, hogy hát nyilván katonai eszközöket sem tudnak szállítani Kaliningrádba, és ugye Kaliningrád mindig is egy ilyen előretolt bástyája volt Oroszországnak, illetve előtte a Szovjetuniónak, tehát ez volt a Szovjetunió, majd Oroszország legmilitarizáltabb területe.
Oroszország felől érkeznek olyan technológiai árucikkek Kaliningrádba, amelyeket egyébként az Unió nem szállít Oroszországba?
Hát itt ugye a meglévő készletekre is lehet gondolni. Tehát nyilván Kaliningrád egy félig egy exklávé terület, tehát azért félig, mert tengeri összekötetése megvalósul Oroszországban, de a szárazföldi terület nem határos a többi orosz területtel. És így ennek a területnek az utánpótlását többek között vasúton végezték. Tehát mondjuk azok az árukészletek, vagy olyanokra kell gondolni, hogy mondjuk érkeznek alkatrészek Oroszország, vagy érkeztek korábban, ezek belettek tiltva EU-s szankciók által. Ugye ezek a készletek, alkatrészek mindig mondjuk készleten vannak Oroszországban, ezekből valamit csinálnak, mondjuk egy autót, vagy bármilyen másik háztartási terméket, és utána ugye ezeket országszerte szétküldik, többek között ugye Kaliningrádba is. De mivel ebbe szankcionált alkatrész van, ugye ezek Litvánia területén keresztül nem érkezhetnek meg Kaliningrádba. Nyilván ezek a készletek előbb-utóbb Oroszországban is el fognak fogyni, ha csak, ugye ez megint csak egy másik kérdés, hogy azért Oroszország is erősen próbálkozik a szankciók kijátszásával, azért erről talán kevesebbet beszélnek, lehet, hogy jövőben egyre több hangsúly fog menni rá, de hát vannak ilyen szürke zónák, hogy mondjuk egy harmadik országon keresztül vásárolja meg, és hát Oroszországnak azért megvannak a partnerei, akár például a Közép-Ázsiában, tehát egy közép-ázsiai ország megvásárolja, majd ugye továbbadja Oroszországnak. tehát ezek a sémák nyilván jelentősebb többletköltséggel járnak, de ezek még működnek. Tehát ilyen módon is kerülhetnek mondjuk Kaliningrádba nyugati technológiák, vagy nyugati termékek.
Na most, ami igazán ebben hátborzongató, és hát különösen mondjuk a litvánoknak, hogy tulajdonképpen katonai akciót helyezett kilátásba Moszkva, ha nem engedi át a továbbiakban ezeket a szállítmányokat, és hát ugye ez nagyon félelmetesen hangzik.
Ugye az egész balti térség eleve egy fokozottabb biztonsági kockázatban él már évek óta, és a fenyegetésnek két fő iránya van. Egyrészt Oroszország felől jövő folyamatos politikai nyomás, tehát folyamatos fenyegetések, hogy az orosz médiában is a balti államokat, vagy Lengyelországot lemodellezik, hogy hogyan rohanhatnák le, hogyan szüntethetnék meg az államiságukat, tehát ez nem váratlan mondjuk számukra. A másik veszélyforrás stratégiai jellegű. Van egy nagyon vékony, mint egy 65 kilométeres szárazföldi folyosó, ez úgynevezett Szuvalki földszoros, vagy földnyelv, amely összeköti Kaliningrádot és Belaruszt, és ez az a vékony határvonal, amelyen keresztül a NATO ugye szárazföldi értelemben tudja támogatni a balti országokat. Tehát ez azt akarom mondani, hogy a balti államok mindig is nagyon tartottak attól, hogy Oroszország megpróbálja szárazföldiek összekötni Kaliningrádot, akár Belarusszal, vagy akár Oroszország többi szárazföldi területével, és így elvágja teljesen a balti államokat a NATO utánpótlásoktól és a NATO gyakorlatilag minden segítségétől. És ez a Szuvalki szoros földnyelv, ez mindig is a katonai gondolkodásban egy nagyon fontos tényező volt. Tehát, hogyha a két dolgot összenézzük, a folyamatos orosz fenyegetések és a katonai stratégiai veszély, amely fennáll a balti államok számára, így hát kapunk egy olyan egyveleget, ami ugye a folyamatos nyomásban tartja ezeket az országokat. Ugye nem kell egyébként messzire menni, hát egy héttel ezelőtt volt a legutóbbi ilyen nagy botrányt kavaró orosz kijelentés, amikor az egyik orosz parlamenti képviselő ugye benyújtotta az orosz parlamentben egy olyan tervezetet, amely arról szólna, hogy nem ismernék el Litvánia függetlenségét, pontosabban Litvánia kiválását a Szovjetunióból. Mondván az, hogy az nem történt jogszerűen, hogy nem volt egy lakosság körében végzett referendum az ország elszakadásáról. Most hát, hogyha ezt mondjuk a magyar viszonylatban fordítanánk, hát itt sem volt egy referendum az elszakadásról a keleti blokkból, vagy nem tudom.
De jó, de hát azért Litvánia meg Lettország az egy csomó ideig része volt a Szovjetuniónak.
Ilyen szempontból más, ők tagköztársaságok voltak, de hát ugye papíron a Szovjetunió egy olyan föderáció volt, amelyben minden tagköztársaság független módon működött, független ugye alkotmánya. Független,
nem baj, ha közben mosolygok, ugye?
Tehát így van, tehát nyilván ezek a dolgok csak papíron voltak jelen, de hát egészen hát borzongató, vagy különleges, amikor egy orosz parlamenti képviselő arról beszél, hogy a kiválás az nem volt jogszerű, és nem is a kiválásról, hanem ugye a függetlenségről beszél, hogy az nem volt jogszerű.
Ugye a balti államok, de mindig Litvánia kerül elő ebben a történetben. Ennek van valami oka, vagy csak talán ők egy kicsit öntudatosabbak, vagy talán azért, mert ott nagyobb az orosz kisebbség, vagy több az orosz.
Mindegyik országon van egy jelentős számú orosz kisebbség, ez mind Észtországra, mind Lettországra is igaz. Egyébként Lettországban is voltak, sőt Észtországban is voltak nagyobb tüntetések. Az elmúlt időszakban az ott élő oroszok tüntettek Oroszország támogatása mellett, aztán ez nyilván nem tetszett a helyi lakosoknak, és elindult egy hullám, amelyben nem csak Oroszországgal szemben tartottak tüntetéseket, de ugye az országban megmaradt szovjet emlékművek eltüntetése mellett is tüntettek. Tehát Litvánia ilyen szempontból talán azért került többet a sajtóba, mert inkább jobban van a frontvonalon, ugye a Litvánia határos Kaliningráddal, a litván határnak egy jelentős része, ugye Belarusszal határos, és emiatt az oroszoknak is stratégia, ugye Litvánia az, amely problémát okoz, tehát ha orosz szempontból nézem. Ugye Lettország és Észtország egyrészt ugye kevésbé vannak frontvonalon, másrészt pedig sokkal kevésbé védhetőek, tehát ha mondjuk ellehetetlenítik valamilyen módon Litvániát, ugye már például az orosz katonai közegben, katonai szaklapokban az elmúlt időszakban nagyon komoly tervek születtek arról, hogy légvédelmi rendszerekkel hogyan lehetne felfüggeszteni a litván mind a polgári repülőgépek, mint a katonai gépek repülését, és ezt viszonylag könnyen meg tudják tenni Kaliningrádból és Belarusból, és ezzel ellehetetlenítik az országot, mondjuk attól is, hogy megfelelő katonai segítséget kapjanak egy esetleges orosz invázió miatt.
Ugye azért ez nagyon hátborzongatóan hangzik, hogy van három olyan ország, ahol az ott élő, vélhetően elég jól élő orosz kisebbség még mindig a Putyin által vezetett Oroszországhoz szeretne tartozni, nem pedig az Európai Unióhoz. Ennek van valami különös oka, vagy csak egyszerűen ez a nemzeti érzés lángol bennük?
Hát ez a nemzeti érzés az nem véletlenül lángol így fel. Nem csak az orosz média, de az orosz titkos szolgálatok is alapos részét kivették az elmúlt időszakban ezeknek a patriotikus érzéseknek a feltámasztásáért. Ez egy tudatos titkos szolgálati stratégia volt, hogy felhasználták az orosz diaszpórákat, létrehoztak ezekben az országokban is, nem csak ott, hanem Németországban is jelentős az orosz diaszpórának a működés és aktivitása. Tehát felhasználták az orosz diaszpórát, különböző ilyen árnyékszervezeteket, a weboldalakat, intézményeket hoztak létre, és ezek mondjuk kulturális intézmények, de ezek segítségével nagyon erős pro-orosz narratívát tudtak terjeszteni az ott élő oroszok körében. Tehát egy olyan fals orosz képet teremtettek meg az ott élő oroszokban, amely hát mondjuk erősen különbözik attól a valóságtól, amely Oroszországon megtapasztalható.
Na most ez hátborzongató, mert ugye Ukrajnában is hasonló módon kezdődött ez a történet, és most látjuk, hogy hol tart. Tehát, hogy akkor itt nem összeesküvés elmélet végig gondolni egy olyan lehetőséget, hogy hát akkor a következő az ez a három balti ország lesz.
Ez egyáltalán nem összeesküvés elmélet. Én azt gondolom, hogy van egy erős igény és narratíva az orosz politikai közéletben a tári birodalom, vagy az orosz birodalom feltámasztására, és nyilván a jelenlegi formában most nincs kellő erőforrása, nincs kellő ereje Oroszországnak, hogy katonai módon elfogalja mondjuk ezeket az országokat, de egy távolibb perspektívában, hogyha az ukrán hadművelet sikeres lesz, hogyha Ukrajnát elfogalják, pacifikálják, tehát arra a terve pipa kerül, akkor egyáltalán nem lehetetlen azt gondolni, hogy Oroszország a balti államok irányába is próbál terjeszkedni, és azt a birodalmi politikáját kifejteni ebben a térségben is.
És akkor még nem beszéltünk Moldáviáról.
Persze, most konkrétan a balti államokról beszéltünk, de hát ott van persze Moldávia, ott van ugye Közép-Ázsia, ugye Kazaksztánban például több mint 3 millió orosz kisebbség él.
Grúzia.
Grúzia, ugye Azerbajdzsán, Örményország, ezek mind ugye az úgynevezett orosz érdekszférához tartoznak, de hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinte mi is az orosz érdekszférához tartozunk, ahogy Lengyelország is. Tehát ez az a terület, ugye, amelyet még Sztálin is harciasan, tehát ugye ez még egy szovjet koncepció volt, hogy a közép-európai térség, tehát minden, ami közép-európától nyugatra van, az mondjuk a kapitalista nyugat, ami közép-európától keletre van, az az orosz vagy szovjet birodalom része, közép-európa pedig ugye a szovjet vagy az orosz gondolkodás szerint valahol a kettő között kallódik egyfajta ütköző zóna, amely biztosítja, hogy egyik fél sem kísérli meg a befolyásszerzést a másik rovására. Tehát, hogyha Oroszországon múlna, mi egy ilyen senki földje, egy ilyen ütköző állam lennénk a nyugat és a kelet között.
Bendarsevszky Antont, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának ökonomus szakmai igazgatóját hallották. Egyre többen kötnek házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést Magyarországon. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara közjegyzője úgy fogalmazott, hogy az ilyen jellegű megállapodások nem annyira a bizalmatlanság, mint sem a tudatosság és az előrelátás eredményei. Böröc Helga azt mondta, hogy tavaly 9%-kal többen kötöttek ilyen szerződést, mint egy évvel korábban. A riporter Molnár Gábor.
Kezdjük az alapoknál. Mire jó egy házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés?
A házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés nem a bizalmatlanság, hanem sokkal inkább a racionalitás jele véleményem szerint, ugyanis számos olyan élethelyzet adódhat, amikor csak és kizárólag a vagyonjogi szerződés biztosíthatja azt, hogy a házas vagy élettárs vagyona ne kerüljön veszélybe. Ennek egyik legjobb példája, amikor a felek egyike például a vállalkozási tevékenységet folytat, vagy egy hitel felvételénél, ugyanis nagyon könnyen előállhat olyan helyzet, amikor rémtörténeteket lehet hallani arról, hogy házasság romlott meg, amiatt, hogy az egyik fél jelentős adósságba keveredett a vállalkozásával, vagy például az akár befutcsolt, amikor családi közös pénzből próbálta rendezni a tartozást. Sok olyan esetet is hallok, hogy valaki a párja halálát követően kerül olyan helyzetbe, hogy szinte koldusbotra jutott, mert hogy az elhunyt cégének adósságáért neki kell helytálnia. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megkímélhetjük a házastársunkat, az élettársunkat, az életünk párját egy-egy ilyen csődbe ment vállalkozástól, ingatlan hiteltől, vagy egy-egy nagy értékű károkozás terhétől. Erre kínál szinte tökéletes megoldást a vagyonjogi szerződés, legyen az házastársak között, legyen az élettársak között. Hiszen akinek igazán fontos a másik, az feltehetően szeretné megkímélni attól, hogy a vállalkozásának terhei a párját is összenyomják. Nagyon sokan nem is tudják, hogy van mód élesen elkülöníteni a kapcsolatban résztvevő felek vagyonát, abból a célból, hogyha bármi probléma van, akkor annak következményét ne kelljen mindkét félnek viselnie, és a családi vagyon egy részét meg lehessen menteni. A megoldás tehát az, hogyha a felek, hangsúlyozom, legyenek házastársak vagy élettársak, közjegyzőhöz fordulnak, vagy ügyvédhez, és házasság esetén házassági vagyonjogi szerződést köthetnek.
Ez nagyon fontos, hogy közjegyzőhöz kell fordulni, de még mielőtt erre rátérünk, arról beszéljünk néhány szóban, hogy mennyire divatos ez, ha lehet így kérdezni manapság Magyarországon, divatosabb, mint korábban például?
Egyre gyakrabban kötnek házastársi vagy élettársi vagyonjogi szerződést, hogy tisztázzák a vagyonjogi viszonyaikat. A Magyarországos Közjegyzői Kamara működteti azt a nyilvántartást, amit úgy hívunk, hogy házasság és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartása, és ebben a nyilvántartásban tavaly, tehát 2021-ben 9%-kal több ilyen dokumentum tényét jegyezték be, mint egy évvel korábban. Elsősorban azok kötnek egyébként vagyonjogi szerződést, akik nem az első kapcsolatukban élnek. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy akik a többedik egzisztenciájukat kezdik meg, akár többedik házasságot vagy élettársi kapcsolatot, vagy jelentősebb vagyonnal rendelkeznek. És elhangzott itt szintén egy nagyon fontos paraméter, ez az úgynevezett házasság és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartása. Nagyon sok olyan megállapodás van, ami nem szerepel ebben a nyilvántartásban, és azért tartom fontosnak, hogy mindenféleképpen, aki ilyen megállapodást már kötött, azt jegyeztesse be ebben a nyilvántartásban, ugyanis harmadik féllel szemben, például egy bankkal szemben, csak akkor lesz hatályos, hogyha ebben a nyilvántartásban beegyezték. Érvényes házassági vagy élettársi vagy a jogi szerződést egyébként kizárólag közjegyzőjogiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalta lehet kötni, tehát például az otthon egymás közötti megállapodás akkor is érvénytelen lesz, hogyha azt a tanúk is aláírták, erre érdemes figyelni. Hogy mit szoktak ebbe belefoglalni? Főleg ingatlanokat, tehát házakat, lakásokat, nyaralót, autót, értékpapírt, üzletrészt, ilyen típusú vagyontárgyakról rendelkeznek egy-egy szerződésben, de vannak, akik kifejezetten és nagyon-nagyon részletesen szabályozzák a jövőbeli a vagyoni viszonyaikat is. Például megegyeznek abban, hogy melyik fél fizeti majd a rezsit, vagy hogy milyen arányban törlesztik a közösen felvett lakáshitelt. A házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatosan bármely közjegyzőhöz lehet fordulni az elkészítése tekintetében. A bejegyzés tekintetében azonban már szigorúbbak az illetékességi szabályok. Tehát, hogyha házassági vagyonjogi szerződést szeretnénk közjegyzőnél készítetni, akkor a közjegyző, mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e például nyilvánvaló jogi akadályai, akár szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer vagy fenyegetés. A közjegyző miközben a felekkel megbeszéli a szerződés tartalmát, tulajdonilap, cégkivonat lekérésével, különböző dokumentumok vizsgálatával szerez információt a felek aktuális tulajdoni viszonyairól, illetőleg ellenőrzi a felek személy azonosságát is a nyilvántartásban. Amikor az okirat elkészül, ezt az okiratot a közjegyző be is jegyzi, ahogy mondtam, a nyilvántartásban. Amikor pedig ügyvéd által elkészített szerződésről van szó, akkor a nyilvántartásba bejegyzése, tehát itt jön az szűkítő illetékességi szabály, akkor pedig az a közjegyző illetékes, amelynek az illetékességi területén található a házastársak, illetve az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye.
Böröc Helgát, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közjegyzőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a Reggeli Monitor legjobb anyagaiból válogatunk. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.